Eredményesére találkozó 2010. szeptember 10-e. A modern kor leplezetlenül, vagy van-e jövőre az új világrendben, 6. rész. A humanizmus.
Azt hiszem, hogy a legbölcsebb az, hogyha egy imával kezdjük, és Isten segíteni fog. Atyánk, te tudod, hogyan kell hatni ránk, és köszönjük azt, hogy bármi is történik az életünkben, az mindig a hasznunkra van, mert te benne vagy, mert szeretsz bennünket, és a javunkat akarod, és ha te velünk vagy, kicsoda lehetne ellenünk. Köszönjük a bátorítást, és köszönjük ezt az alkalmat, és szeretnénk ezt a te nevedben együtt így eltölteni, és rád nézve, Úr Jézus, tedd ezt a hasznunkra, formáld a hasznunkra, mindaz, ami elhangzik. Mindig olyan nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy száraz és sötét témákról úgy beszélni, hogy te mégis ott legyél benne, és mégis épüljünk. Ezért fordulunk hozzád, és kérjük, hogy áld meg ezt az alkalmat, a szívünket, és tegyél hozzá az életünkhöz valamit. Készíts minket fel az örök életre, arra, hogy találkozhassunk veled minél hamarabb, és készíts fel azokra az időkre, amikben vagyunk, és amik jönnek, hogy tudjunk jól küzdeni, értelmesen harcolni és segíteni embereken, akik nem ismernek téged. Ez a célunk, ez a kérésünk. Amen. Hát sziasztok! Amúgy nagyon jó itt lenni. A ülőhelyek a legjobbak, ezt kipróbáltam. Hát menjünk tovább ebbe a témában. Így az egész elején azoknak, akik az interneten hallgatják, szeretném újra elmondani, hogy az info@eredményeselet.hu-ra továbbra is várjuk a kérdéseket, észrevételeket, bármit, amivel úgy gondolod, hogy érdemes foglalkozni, vagy segítségére lehet a témának. És hogyha ezeket hozzáírjuk a többi kérdéshez, mert elég sok felgyülem lett itt menet közben, és ahogy az aktualitása megvan ezeknek így a témában, akkor majd mindig fogok rá így készülni és válaszolni. Múlt alkalommal eljutottunk nagy nehezen a sötét középkorba, és azt gondolom, hogy egy elég fontos, több minden mellett egy elég fontos elvet fogalmaztam meg, amit az előző előadásokban is megfigyelhetünk még az ókori történelemben, hogy a társadalomra óriási befolyással van az, hogy hívő emberek, vagy Istennel találkozó emberek ebben a kapcsolatban hogyan állnak meg, vagy hogy reagálnak rá. És az őskeresztény gyülekezetből, aminek a történetét ismerjük, és a szellemiségét ismerjük, sőt hordozzuk, tehát talán jobban ismerjük az őskeresztényeket, mint bárkit, tudjuk azt, hogy ebből az őskeresztény egyházból valami egészen más lett a történelem folyamán. Most már komolyan érdekel, és így fel vagyok pörögve arra, hogy egyszer, hogyha lesz rá időm és energiám, akkor megpróbálom így végig keresni a történelem során, hogy hova lettek az igazi hívők igazából. Tehát hogy éltek, hogyan terjedt az evangélium, az élő hit hogyan terjedt. Mert az egyházra, ahogy fókuszálunk, ugye a katolikus egyházra, vagy a római egyházra, akár a keleti, akár a nyugati ágára, az egész történelem írás az valami olyanra fókuszál, ami minket az esetek zömében nagyon nem is érdekel, mert hogy nem sokat tudunk belőle épülni. Nem szellemi dolgokról beszélnek, nem az a kutatás tárgya, hanem vagy történelmi, vagy kritikai, vagy bármi, de nem az, ami minket érdekel. Tehát ezzel érdemes lenne egyszer foglalkozni, hogy hogy a folytonosság hogy maradt fönn, fennmaradt egyáltalán a folytonosság, hogy maradt fönn, és milyen volt mondjuk a 10. században, vagy a 8. században egy újjászületett hívő embernek az élete, aki hát valamilyen módon mégiscsak a katolikus egyházhoz tartozott. Ez egy jó kérdés lenne. A másik, hogy többször is mondtam, és most is mondom, hogy amikor a katolikus egyházról beszélünk, a tanulságok levonása miatt nagyon nehéz úgy beszélni róluk, hogy ne legyen kritikus. Túl azon, hogy nem célom egyáltalán, mint mondtam is, meg ezt tartom is magam, hogy róluk mondjuk ilyen, tehát így felszereteljük őket darabokba, és kimutassunk belőlük minden rosszat, ami létezik. Ez nem cél, de nagyon nehéz úgy róluk beszélni, hogy az ember mégis ne tűnjön nagyon kritikusnak. Egyébként, ha a fő gondolatmenetünk az lenne most, hogy a szellemi vonulattal hasonlítsuk össze, hogy mi történt az egyházban, akkor lehetnénk hozzájuk kritikusak, mert minden, ami tönkreteszi Jézus Krisztus áldozatát és a kereszténység üzenetét, az egyaránt gonosz. Független, hogy a szívű emberek vagy pogány emberek csinálják, tehát hogyha ezzel a szemtelenséggel nézünk végig, akkor egy sátánista liturgia, vagy egy áldozat éppen olyan gonosz, mint egy katolikus inkvizíció, vagy egy bármi, és ez nem azért gonosz, mert katolikus, vagy nem azért gonosz, mert sátánista, hanem egyszerűen azért, mert a sötét oldal. Tehát így nem egyszerű dolog ebben így lavírozni, hogy az ember ne legyen nagyon kritikus, de mégis realista legyen. Sajnos ugye a középkorban, ha realista voltál, akkor kritikus is vagy. Tehát ez együtt jár a kettő. Aztán beszéltünk arról, hogy a keresztény egyház, ahogy kilépett a medréből, abból a szerepkörből, amit Isten szánt neki, és elment egy valamilyen irányba, és a hatalma és az ereje széthullott a Római Birodalomnak a meggyengülésével, tehát a katonai politikai ereje széthullott, és eltérítődött egy irányba, törvényszerűen létrehozta saját kiegyensúlyozóit, amik megint csak egy kitérített kiegyensúlyozók voltak, az azt jelenti, hogy nem a középútra mentek, hanem az ellentétes, a ló túloldalán, így szoktuk ezt mondani. És voltak ilyen mozgalmak, amik próbálták ezt a katolikus egyeduralmat, ezt az eltolódást egyensúlyozni, és ezek sem mindig voltak biblikusak. Eljutottunk oda, hogy ugye ezek között volt egy a reneszánsz, ami alapvetően nem keresztény megközelítésből reagált a korra, hanem egyszerűen csak egy filozófiai alapon, és megpróbálta azokat a régi római, görög, kulturális, illetve okkult elemeket újra előszedni és újra leporolni, kifényezni, amikről beszéltünk, hogy ezek nagyon erőteljesek voltak a Római Birodalom idején, meg az előtt, és ott voltak ugye a kultúrában. A reneszánsz ezeket szedte elő, tehát ez alapvetően egy pogány, okult újraélesztése volt a rendszernek. A reneszánsznak az egyik mozgató rugója az a humanista gondolatoknak a megjelenése volt. Tehát a humanizmusnak az alap gondolat az a reneszánszból indult ki. Ugye az egyház egy teljesen agyonverte az emberi értéket, annyira ellelkizte az egész kérdést, tehát hogy az emberi test és az ember úgy, ahogy van, mindenestől fogva rossz. Egyébként értéktelen is volt az ember élet, tehát így az ókorban különösen, de ebben az időszakban is, hogy igazából a reneszánsz a görög gondolkodáson keresztül emlékeztek még rá, akkor mondtam azt, hogy a görög kultúra az ember körül forgott teljes mértékben, ahogy az ember tudjon kiteljesedni, jól érezni magát. Tehát ezt a gondolkodást szedte elő a reneszánsz, és élesztette újra, és a humanizmus ezt karolta föl. Tehát az Isten központuság, amit az egyház képviselt, a szónak ebben az eltolt értelmében, helyett próbálta visszaállítani az ember központuságot, és az embert helyezni a középpontba. De nem vallási alapon, majd nem bibliai alapon, hanem abszolút, mondjam így, hogy egy ilyen spirituális, racionális alapon, tehát valamilyen furcsa módon. És ez a humanista gondolkodás, ez végig kísérte utána a századokat, és a mai napig rendkívül módon meghatározó. Tehát az eltorzult egyházi tanításra, amiben nem azt tanítják, amit mi tanultunk, amiben a Isten az életét adta az emberért, és ugye egy másik megfogalmazásban a Jézus Krisztus szerelme a miénk, ugye nem ezt képviselt az egyház, hanem valami teljesen más. Erre a fajta eltorzulásra reagált a reneszánsz és a humanizmus. És létrehozta a másik oldalt, beszéltünk erről, a sátánnak egy kifinomult és történelemben végighúzódó módszer az oszd meg és uralkodj, eltolja a rendszert jobbra, létrehozza a baloldali ellenpólusát, és a kettőt így kontrollálni tudja az eseményeket. Hol az egyiket erősíti, hol a másikat erősíti, és a kezében vannak az eseménye, és az Isten dolga pedig valahol vagy középen megy, vagy sehol, ahol Isten tartja, ott van, de a gondolkodás filozófia lényege ez. A reformáció, amiről elég sokat tudtok szerintem, itt erre kiírtam egy jó megfogalmazást, és azért olvasom fel, mert én se tudnék jobbat. Azt mondja, a reformáció a 16. században Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak a bírálatával és hibáira való válaszként indult mozgalom. A 15-16. Századokban végbe menő gazdasági, társadalmi és politikai változások a reneszánsz és a humanizmus eszmének elterjedése következtében megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott az egyház bírálata, és Luther Márton ugye a megfogalmazott 95 tézisével hívta fel a figyelmet a hibákra. És az egész reformáció ezen az alapon indult vissza. Ugye Luther azt képviselt, ezt a Schola Scripturát, hogy vissza az igéhez, és én nagyon radikálisan, erőteljesen kiállt az igének az igazsága mellett. És az abban a korban, amikor ő ezt csinálta, ez egy nagyon erőteljes valami volt, nem olyan, mint ma, mert így nagyon össze van ma már minden maszatolva, de ebben az időben ez egy nagyon erőteljes állásfoglás volt. Ő nem a saját egyházával szembe mondta ezt, hanem egy hatalmas római egyházzal szembe, aki egy birodalom volt. Tehát mondjuk olyan, mint hogyha ma az Egyesült Államokban valaki mondjuk a CNN-be fél órát beszél Barack Obama ellen. Tehát ez kb. Egy ilyen húzás volt, így, sőt nem is Obama ellen, hanem az egész amerikai nép ellen. És hát azért ezekben voltak kockázatok. Na, tehát eljutottunk a reformációig. Amit mégis gondolok, hogy fontos, hogy Isten valahogy ezekben a korokban mindig tudta használni a történelmi eseményeket arra, hogy az ügyét tovább vigye. Az, hogy mi történt az első 10 században, így a kereszténységnek a szellemi részével, ezt nem tudom, erről majd talán fogunk később beszélni, vagy bármelyikőtök tud szívesen így hallanék róla, majd beszélgetésekben. De amit tudunk, hogy a reformáció után valahogy felpezsdült így a szellemi élet, és Isten mégiscsak az igének a tekintélyét helyreállította, és a reformációból tudjuk ma már gyökeresztetni szinte minden mai élőhitű gyülekezetnek a múltját. Túl azon, hogy a reformáció is, így a Luther-féle mozgalom is nagyon gyorsan kisiklott a szónak abban az értelmében, hogy a megjobbító szándékot, amit ő képviselt, elvitték egy ilyen politikai és egy ilyen politikai irányba, és mozgalom már szerveződött, és óriási háborúkhoz és vallásháborúkhoz vezetett. Nem tudom, ki látta a Luther című filmet. Ez egy nagyon-nagyon tanulságos film arra nézve, hogy mennyire nem szabad a palackból kiengedni a szellemet, mert kicsit kiúzod a dugót, akkor csúnya dolgok tudnak történni. És tényleg sokat tanultam ebbe a filmben, szólnak abban az értelmében, hogy amikor egy közösségben vagy, és elkezdesz kritikussá válni, vagy pólussá válni, ebben óriási veszélyek vannak a környezetet számára, a gyülekezetet számára, és úgy egyáltalán mindenki számára. Mégis viszont hát ugye Luther is azért valamilyen módon döntött és képviselte, amiket képviselt. de ma már a nem keresztény világ nem feltétlen pozitívan beszél a reformációról. És itt eljutottam egy olyan gondolathoz, amely egy pár szót szeretnék beszélni, az, hogy miközben itt nézegetjük a történelmet, és azt nézzük, hogy az ókorban a görögök, a perzsák, a babiloniak ilyenek voltak, olyanok voltak, ezt csinálták, azt csinálták. Kicsit olyan érzésem van, mintha végig arról beszélnénk, hogy mindenki milyen rossz, és mindenki milyen rosszat csinál. Persze ez igaz, egyik módon. A másik módon ebben a korszakban, amiről most beszélgetünk, és egy ilyen kritikával beszélgetünk a korról, és azt mondjuk, hogy hú, hát a katolikus egyház így eltolódott jobbra, és létrejöttek az ellenmozgalmak, és hogy ezek milyen borzasztó dolgok voltak. És hát megértem az embereket, hogy nem tértek meg, ugye? Mert hát én nem akarok ilyen lenni, vagy nem akarok olyan lenni. Tehát a több ezer éves történelmen keresztül mindig megtaláltuk azt, hogy felmentsük az embereket, hogy miért nem volt ez a kor megfelelő arra, hogy az Isten válasszák. De így elgondolkodtam azon, hogy a kornak bármelyik részében, de most húzzuk ki a reformációt, mégiscsak amikor a Szentírásnak a tekintélye helyreállt, és emberek újjászülettek, és képviselték Isten igéjét, nem volt az olyan ütős mozgalom, hogy a félvilág megtért volna tőle. Tehát azok az emberek, akik keresték, ugye beszéltünk róla, hogy az ember összönösen keresi Istent, és hol ide nyúl, hol oda nyúl, és sajnos nem tudott a zsidó néphez nyúlni, mert a zsidó nép báványimádásba volt. Sajnos nem tudott a katolikus egyházhoz nyúlni, mert a katolikus egyház ilyen volt. Tehát mindig megtaláljuk, hogy ki miért nem tudott megfelelő megoldásokat találni az életére. De ott volt a reformáció, amiben nagyon sok ember megtért, de pontosan ebben a közegben nem az történt, amit várnál, hogy végre itt van az élő Isten, ki van jelentve a Földön, és az emberek tömegesen hozzátérnek, hanem létrejött egy csomó olyan mozgalom, ami... Tehát magyarul a reformációt arra használták fel az emberek, hogy megteremtsék a saját hitvilágukat, és a saját Isten képükben tovább menjenek. Tehát amit itt alá akarok húzni, hogy nem igaz az, hogy az emberek azért nem térnek meg, mert nem hallják az igazi üzenetet. Hát persze, ha nem hallják, természetesen nem térnek meg. De az emberek akkor sem térnek meg, ha hallják az igazi üzenetet. És a történelem nem azt bizonyítja, hogy minden más lenne, hogyha a kereszténység tényleg jobban a helyén állna. Persze, minden más lenne, ha a kereszténység jobban a helyén állna. De az istentelenség, és ez a, maradjunk ebben, hogy az istentelenség, az egy az egész történelmet végigkísérő jelenség, és ezt azért fontos tudni, mert a mai kor, tehát így, hogy végignéztem a dolgokat, a mai kor abból áll, hogy mindenkinek van most már kire mutogatni. Tehát hihetetlenül kifinomult a mutogatási rendszer. Végigolvastam így egy okkult vonalon egy nagyon, tehát ami a New Age, egész New Age mozgalomnak a szellemi háttere, a gondolkodása, a filozófiája, a mögött áll embereknek a műveit, mindent így végignéztem. És valami bámulatos szintre vitték a mutogatást. Tehát azt, hogy ki mit csinál rosszul, és ki miért nem olyan, amilyennek kellene, és a kereszténység így, a zsidóság úgy, az iszlám így, tehát mindenféle ilyen dolog megvan. Egy dolog nincs meg, hogy saját magukkal foglalkoznának a szónak egy egészséges értelmében. Nem tudom, ezt értitek, hogy mit akarok ebből kihozni, hogy... Ez egy fontos gondolat, hogy a reformáció azt hittük, hogy megoldja a világ problémáit, de a reformáció megoldotta az Isten népének és a sok mindenkinek a problémáit, de a körülvevő világ nem úgy reagált rá, ahogy erre reagálhatott volna. És persze ebben benne volt az, hogy ebből nagyon gyorsan egy ilyen forradalom lett, tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy forradalom, és a katolikus egyház erre ugye erővel reagált, létrehozta az ellenreformációt, és sok mindent tett, ebből egy borzasztó időszak következett. De a sátánnak pont ez a dagonya jó, hogy egyik hívő üti a másikat, és utána a másik üti az egyiket, aztán az egyik ketté szakad, akkor utána már hárman vannak, és akkor iszonyatos jó bunyó van belőle, és minél tovább tart, annál kevésbé megy előre az Isten ügye. Azért beszélek erről egy kicsit többet, hogy ha értjük ezeket a ezeket az elemeket, ezeket a szellemiségeket, akkor sokkal jobban el fogunk igazodni a mai korban. Kerestem és gondolkodtam azon, hogy az ateizmus mint jelenség mikor jelent meg egyáltalán a történelemben. Hát az ókorban nem volt ateizmus, mert mindenki minimum 1, 2, 3, 10, 100, 200 Istenbe hitt egyszerűen a helyzete miatt. Ott az ateizmust abban mérték, hogy az erőteljes, mondjuk a Római Birodalom idején lévő valláshoz hogy viszonyult valaki, és hogyha abban nem tudott beilleszkedni, akkor azt mondták, hogy ez egy istentelen, vagy egy, nem is tudom erre mit lehetett mondani, egy istentelen, mikor volt ezer istenük, de valami ilyesmit mondták. Aztán a középkorban, amiről múltkor beszéltünk, az ateizmus mint fogalom, az egy nagyon érdekes dolog lett, mindenki ateista volt, aki nem fogadta el a Római Egyháznak a tanításait, teljesen mindegy, hogy milyen alapon, és ugye az inkvizíció erről szólt, hogy kimutatták, hogy aláveted magad ennek a rendszernek, vagy nem veted. Ha aláveted, akkor hívő voltál, ha nem veted magad alá, akkor eretnek voltál. Tehát ez az eretnek fogalom gyűjtötte magába az ateista gondolkodást. Itt összesen egy fickót találtam, aki így kitartott az mellett, hogy egy olyan módon volt ateista, hogy ma már nagyon sokan. Ezt úgy hívták, hogy Canterbury Szent, ja igen, a Canterbury Szent Anselm, ő egyszer megemlítette, hogy egy elméletben, hogy lehet, hogy nincs Isten, de ez csak azért tett, hogy be tudja bizonyítani, hogy van. Tehát ez egy olyan kijelentés volt a katolikus egyházban, hogy azt mondta, hogy hát játszunk el a gondolattal, hogy nincs. Tehát ez volt az egyetlen ateista mondat a középkorban, tehát ezt azért is írtam fel. De volt egy ilyen, hogy szabad gondolkodó felebarátok mozgalma, és Löfflernek hívták azt az embert, akit az előbb akartam mondani, őt mágiára vitték, és a mágiáról még azt kiabálta, hogy soha nem lesz annyi fátok, hogy a véletlent, ami a világot uralja, elégessétek. Tehát ő ott megfogalmazott valami olyasmit, ami ma már tele van a világ, hogy látta, hogy, vagy azt látta, hogy az egész dolog mögött nincs Isten, hanem a véletlenek uralják, és ez a panteisztikus gondolkodásnak egyik módja, amiről már beszéltünk. Aztán a következő szakaszban már megjelent az ateizmus, a reneszánsz végén, és ez igazából, ugye a reneszánsz azt mondtuk, hogy a régi kultúrákat vette elő, ahol a panteizmus egy teljesen normális dolog volt, értelemszerű, hogy mivel megerősödött a reneszánsz, ez a gondolkodás előjött. Vannak ilyen feljelesztett antik filozófiák, ezeket azért mondom, mert van, akit ez jobban érdekel, esetleg fölírod és utána tudsz járni, akit meg nem érdekel, attól elnézést. Ilyen, hogy sztoicizmus, szkepticizmus, epikureizmus, ezek ilyen irányzatok voltak a filozófiában, panteizmus, és aztán a reformáció ezt így összeszedte. Tehát ezeknek a filozófiáknak, mozgalmaknak itt van a gyökere a reneszánszban. És itt úgy írtam ki magamnak, hogy a reneszánszal azonban megkezdődött a nyíltan hirdetett ateizmus, és a 16-ban ért, és a katolikus egyház torzulásai voltak a fókuszban. De még nem célozták meg az ateista gondolkodást, mert nem volt elterjedt a... Hogy gyorsan végére érjünk ennek a történelmizsdinek, ez a típusú... Hát nézzük meg, hogy hova jutottunk. Tehát van egyszer egy római egyház, van egyszer egy reformáció, ami ugye visszaállítja az ige tekintélyét, megerősödik az ateizmus. Ez mellett természetesen a reneszánsz is már ezen dolgozott, de maga a kor adta, hogy megerősödik az okkult, tehát a régi pogány vallások, amik kibújnak a katolikus kontroll alól, ugye nem integrálódtak, hanem csak vagy mágián végezték, vagy pincébe bujkáltak, tehát ugye nem ez volt a jellemző, ezek is a felszínre jönnek, és létrejön egy ilyen sokszínűség egymás mellett. Ez azért nagyon fontos, mert az egész felvilágosodásnak és az 1900-as évekig tartó mozgalmaknak ez volt a légköre. Nagyon sok minden más is, de amit én így most így fókuszba tettem, az ezek a dolgok. És az egész előadás sorozat elején, amit mondtam, hogy ugye készül egy új világrend, ami a múltból táplálkozik, ennek a meleg ágya, ennek az alapja, így mondom, hogy ahol lebetonozták az alapot, az ebben a korszakban volt. Tehát a humanista gondolkodás megjelenésétől, tehát gyakorlatilag a reneszánsztól és a humanizmusnak a megerősödésétől itt van az egész dolgnak az alapja. És értelemszerű, hogy akár ezt az ágat nézzük, akár a katolikus egyház ágát magában hordozza az ókori kultúrákat. Ugye beszéltünk erről az aranyszobor esetében. Nagyon gyorsan át fogunk ugrani itt századokat, és ezt azért teszem, mert így is elég sokat beszélek történelmről, és nem biztos, hogy ezért vagytok itt. De hosszú távon nem biztos, hogy rossz, ha tudunk erről többet. Ugye ez az egész sokszínűség és az egyháznak a hatásvesztése elindított egy ilyen őrületes folyamatot, amiben az emberek a maguk gondolkodásukban megerősödtek, és ez vezetett igazából a felvilágosodáshoz, ami ugye az 1700-1800-as éveket egészen 1900-ig nagyon meghatározta. Kiírtam a felvilágosodás legfontosabb gondolatait, hogy mégis ezek az alapok. Mert gondolkodni? Ezt Horácius mondta, ami a felvilágosodás elmondata lett. A világ megismerhető, az a második. A természetben vannak elrejtve a társadalom és a gondolkodás törvényei. A tudás forrása a megfigyelés és a tapasztalat. Tehát a tudás forrása a megfigyelés és a tapasztalat. Nem a hit, nem az, amit az egyház képviselt, és legkevésbé nem Isten. Aztán magasztos erkölcsi nézeteket hirdetett, ami ugye a humanizmusból táplálkozik, jóság, igazság, testvériség. Vagy ebből lett végül is a szabadság, egyenlőség, testvériség. Aztán az emberi jellemnevelés kérdése, ugye az, hogy elkezdjük az emberünket kiképezni, dagasztani. Aztán egy fontos gondolat, az egyén és a közösség érdeke összehangolható. De addig ez nem volt, ugye diktatúra volt, vagy erő uralmi rendszer volt. Ez a gondolat, hogy az egyén és a közösség érdeke összehangolható, az innen ered. Ez egy jó mondat, ezt tetszik. Minden vétek és bűn a tudatlanságból ered. Ezek ismerősek, ugye? Tehát így ezek ott születtek. Ebben a közegben. A munka mindenki számára erkölcsi követelmény. Nem dolgozol, ne is egyél. És ugye a humanizmus, erre még egy-két mondat, a humanizmus, ami felemeli az embert, egy egészségtelen módon emeli fel az embert, ez hozta be gyakorlatilag azt a gondolkodást, hogy az embereknek különböző értékük van. Tehát ha felemeled az embert, és az ember van a középpontban, akkor nagyon gyorsan eljutottál oda, hogy elkezded súlyozni az emberi értéket. Ugye, amiket itt ideig is elmondtam, meg ezután is fogok, ez megtanítja az embereket arra, hogy van, aki ezt jól csinálja, van, aki ezt rosszul csinálja. És ez a fogalom, hogy annyi az értéked, amennyit hozzá tudsz adni a társadalomhoz, vagy a környezetedhez, ez ebből a gondolkodásból adódik. Egyébként nem is lehet máshogy, tehát hogyha az ember értékét nem Isten adja, akkor az ember értékét úgy kell összerakni darabokból. Tehát egészséges vagy, jó, akkor értékes vagy. Férfi vagy, akkor nagyon értékes vagy, mert tudsz dolgozni, háborúba menni, sok mindent tudsz csinálni. Nő vagy, értékes vagy, mert tudsz gyerekeket szülni, most arról a korról beszélek. Ha nagyon sok nő van, és kevesebb férfi, akkor a nőknek a fölösleges része nem értékes, mert egyszer nem tud velük mit kezdeni a társadalom. Tanult vagy, akkor hasznos vagy. Tehát a humanista gondolkodás, ami ugye a mínuszból próbálta felhúzni az embert, nem állt meg a nullán, hanem feltolta a pluszba, tehát egy nagyon magasra fölemelte az embert, és ezzel jött be igazából társadalmi méretekbe, ez a fajta gondolkodás, ami az egész világot jellemzi, hogy akik itt vagyunk a teremben, vagyunk mondjuk 30-an, 30 különböző értéket képviselünk. És mondjuk, ha osztályozni kell, akkor én kapok egy kettest, ha téged osztályozni kell, kapsz egy ötöst, egy négyest, vagy teljesen mindegy, hogy fejezzük ki. És amikor ez egy társadalmi szinten megerősödik ez a gondolkodás, és akkor valóban az emberek ezt így gondolják. Ez azért lesz fontos, mert az új világrendben ez a típusú gondolkodás határozza meg az ember értékét. Tehát ha hasznos vagy a társadalom számára, hasznos vagy az új rend számára, mert hozzá tudsz adni valamit, akkor kell lesz. Ha nem vagy hasznos és nem tudsz hozzáadni, akkor nem kell lesz. A népesség szaporodás kérdése ilyen. Beszélgettem egy emberrel, aki úgy gondolja, hogy egy nagyon humanista és egy nagyon felelős így a világ sorsáért, és mondja, hogy hát muszáj valamit kitalálni, mert mondjuk Kína esetére, mert hát olyan mértékben szaporodnak, hogy néhány évtized alatt minden második ember kínai lesz. Na ugye itt erre összeültek az okosok Európában, komoly tudós csapatokat raktak össze, hogy mit lehetne ezzel csinálni, és lazán kidolgoztak egy ilyen világra szóló programot, amin a népesség szaporulatot szabályozni fogják. És ezt úgy csinálták, hogy bementek a kínai államba, tehát így az országba, és felvilágosítják az embereket, a televízión, a médián, meg mindenen keresztül nyomják nekik az olyan dózisokat, aminek az lesz a következménye, hogy a szaporulat csökkenni fog. Ugye a pornográfia, a sokféle vallás, amit a média tud közvetíteni, ez mind-mind lerombolja azt a kultúrát, amiben ők élnek. Most az egyik oldalon azt mondom, hogy persze ez egy komoly kérdés, és kéne vele foglalkozni. A másik oldalon meg azt mondom, hogy azért, mert neked itt Magyarországon rezeg a gatyád attól, hogy a kínaiak elszaporodnak a földön, milyen jogalapon szólsz bele egy nép életébe, és milyen alapon változtatod meg radikálisan a kultúráját, ugye társadalmi és katonai és politikai módszerekkel, és miért nem állunk meg ott, hogy elmondjuk, amit gondolunk, vagy tartanak egy felvilágosítást, vagy bármit, de hagyják az embereket, hogy saját maguk döntsék el a sorsukat. És lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, vagy nem értitek pontosan, mit akarok mondani, de én azt gondolom, hogy a humanista gondolkodásnak az egyik következménye az ez, hogy jogot formálok arra, hogy beleszóljak a te életedbe, aztán a családod életébe, aztán az országod életébe, aztán a szomszédország életébe, és aztán egy másik nép életébe, és a végén a világ életébe. Nem tudom, ti hogy gondoljátok, de van erre jogunk, szerintetek? Tehát nyugodtan lehet mondani, hogy valaki azt gondolja, hogy van jogunk, de én legalábbis úgy gondolom, hogy nincs. De hát akkor hogy oldjuk meg a problémát? Hát én azt gondolom, hogy erről most nem feltétlenül kell beszélni. Lenne rá megoldás, de semmiképpen nem ez. Tehát amikor azt találod, hogy nem találsz munkát már 3 éve, mert vagy 40 éves, vagy 50, és fölveszik helyetted a 19-20 éves fickót, mert 50 ezer forinttal kevesebbet kér, az ebből a gondolkodásból származik, hogy a te értéked nem több, mint amennyit az asztalra teszel. És ez a humanizmusban gyökerezik. Ettől a humanizmus nem rossz, a szónak abban az értelmében, hogy még mindig jobb ez, mint ami volt a középkori egyház esetében, hogy teljesen a föld alá taposták az embert, de ez a fölé emelés, tehát a nulla fölé emelés az embernek, ez már sátán területe, és azt gondolom, hogy ezen az alapon tud hihetetlen hatékony lenni. Folytatom a sort. Teljes optimizmus jellemzi, az igazság megismerését követi a megvalósítás. Aztán ilyenek, hogy jogok, polgári jogok. Középkorban nem voltak jogok, tehát hogyha túlélted a napot, vagy a következő hónapot, vagy az évet, akkor ünnepelhettél, semmiféle jogod nem volt. Tehát létjogot se feltétlenül. Tehát az alapvető polgári jogokat követelik, és küzdenek is értük. Ilyenek a jogok, a törvény előtti egyenlőség, szólás, gondolat, sajtószabadság, szabad tulajdonbirtoklás. Ezek mind vívmányok, ezek nem voltak előtte. Nekünk meg ugye már teljesen természetes. És a legfontosabb politikai nézet, mindenfajta társadalmi rendszer az emberek megállapodásának az eredménye, ezért megváltoztatható. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez a gondolkodást teszi azt, hogy gyakorlatilag teljesen leszakad a nemzetek gondolkodása az isteni elvről. Teljesen leszakad. És a kor jelszava az, hogy mer gondolkodni. No. Akkor vágjunk bele abba, ami talán érdekesebb, hogy ebben a közegben, és itt 300 év történelméről kéne részletesen beszélni, és ha tényleg érdekel titeket, nézzetek utána, ennek utána lehet nézni. Ezen az alapon indultak be nagy változások, ezekből lettek a nagy forradalmak, egy csomó minden. És amikor az egyház elvesztette az egyeduralmát, és ezek a mozgalmak megerősödtek, ezen a ponton, amikor látták emberek és csoportok, hogy az egyház megkerülésével, tehát hogy az egyház csak egy tényező lett az életben, tudom képviselni a saját gondolkodásomat, akkor nem csak fellélegezték és azt mondták, hogy végre szabad vagyok és azt csinálok, amit akarok, hanem nagyon komoly mozgalmakat szerveztek. Nagyon komoly mozgalmakat szerveztek. És ugye a 1800-as, 1900-as években már azt látjuk, hogy ezerféle egyház van, az okkult hihetetlen módon megerősödött, bár még a keleti dolgok nem jöttek be, ugye azok a múlt században jöttek be leginkább, de már kezdték őket így felkarolni. Aztán, amit mondtam múltkor, hogy a katolikus egyház nagyon sokáig, több száz éven keresztül és a mai napig is egyik zászlóvivője volt annak, hogy az Európai Unió létrejöjjön, tehát hogy újra egyesüljön Európa régi római birodalom mentén. Ugye ez az álló szobornak, amiről beszéltünk, ez a két lába van, két lábfeje van. Az egyik lábfeje az a nyugat-római birodalom, a másik lábfeje a kelet-római birodalom, és mondjuk így vegyük úgy, hogy a bal lába ennek a szobornak ez a nyugat-római birodalom, amiben mi élünk, ugye az Európai Unió. A másik láb az pedig a régi konstantinápolyi oldal, tehát ez a keleti oldalról már teljesen külön lesz szó. És ugye az egyház nagyon erőltette, hogy létrejön az Európai Unió, erről beszél a profécia is igazából, de az Európai Uniót érdekes, hogy nem csak ők akarták, illetve ezt az egyesített világdolgot, hanem pontosan azok a mozgalmak is, amikről az előbb beszéltem, hogy a katolikus egyház torzulásának az eredményeképpen jöttek létre. Tehát, mondok egy példát erre, és ez egy nagyon sokat nem akarok róla beszélni, és kérlek titeket is, hogy óvatosan közelítsétek meg ezt a kérdést, mert ez egy kulcskérdés és nehéz kérdés, de mégis pár szót azért beszélek róla. Tehát a szabadkömüves mozgalom, amiről sokat készültem már abban, hogy megpróbáljam egy sokkal szűkebb, egyszerűbb, tömörebb módon, de mégis frappánsan megfogalmazni, hogy a szabadkömüvességnek mi volt a szerepe az elmúlt 300 évben. Lehetne róla heteket beszélni, vagy hónapokat, nagyon komoly kutatóknak törött be a bicskája, tehát nem egy egyszerű téma, és én nekem sem az a szándékom, hogy erről egy ilyen röntgen képet hagyjak, csak inkább egy irány. Tehát fogunk beszélni a szabadkömüvességről, ami keresztül szelt ezt a 300 évet, ma is jelen van, és nagyon fontos az életnek a minden területén. A másik, amiről majd fogunk beszélni, az a New Age mozgalom, magáról, a szellemiségéről, a céljáról, hogy működik, és talán ez a mozgalom, ami a legtöbb olyan dolgot okozta a mai életben, aminek gyakorlati következményei vannak, tehát amikor találkozunk mozgalmakkal, filozófiákkal, szellemiségekkel, ez már a New Age-ből is eredeztethető, és egy kicsit fogunk beszélni a gazdaságpolitikai részről ennek az egész 300 évnek, hogy honnan jövünk, hol vagyunk és hova tartunk. Tehát, hogy a nagy kép, amikor összeáll, akkor ez a három komponens az, amit most így vizsgálni fogunk. A szabadkömüvességről, lemondom, lehetne heteket beszélni, a New Age-ről hónapokat lehetne beszélni, mert rendkívül széles téma, és gazdaságról, politikáról is lehetne, bár az nem cél, hogy ebben ilyen nagyon belemenjünk, de a lényegét fogjuk majd érinteni. Tehát ezt a három irányt fogjuk végignézni, és amit most így gyorsan még beletennék, az egy ilyen rövid megfogalmazás annak, hogy mi is ez a szabadkönyves mozgalom. A szabadkönyves mozgalmat leírni, megfogalmazni, hogy mi ez, nagyon nehéz, egyszerűen azért, mert egy hosszú, kb. 300 éves, sőt 500 évre visszavezethető gyökerei vannak. Ez az egyik. A másik, hogy soha nem volt egységes, ez azt jelenti, hogy amikor kiindult, akkor már szétterjedt. Franciaország, Anglia, és amikor az USA benépesült, átment az USA-ba, közös szellemisége volt, de mind a három területen teljesen más módon nyilvánult meg, tehát soha nem volt egységes. A harmadik az, hogy az egységesség, tehát hogy nem volt egységes, ez azt is jelenti, hogy például az angol ágnál feltétel az istenhit, és az amerikai ágnál is feltétel volt az istenhit, hogy valamilyen egy felső, az nagy építőmesterbe, a világmindenség nagy építőmesterébe egy valamilyen istenbe hinni kell. Ugyanígy a francia ágon ez nem volt soha feltétel, és az egész Európát, Magyarországot is egyébként a francia ág fedi le. Tehát ez két olyan különböző dogmatika, hogy így mondjam, ami teljesen szinte kizárja a másikat, tehát nagyon más, hogy működik a kettő. Tehát nem voltak ebben egységesek. A harmadik, hogy elvileg abban maradtak, hogy nem politizálnak. Ezt lehet, hogy az angol ág jobban tartotta, vagy az amerikai ág is, a francia egyáltalán nem tartotta. A francia oldalon abszolút politizálnak. És szerves részei. Tehát ezt az egészet leírni úgy, hogy mi a szabadkövenség, szinte lehetetlen. Amit én ebből meg akarok fogni, az, hogy mi az, amiben közös, illetve van egy elv, amit én alkalmazok, az, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Tehát ha elkezdesz egy folyamatot az elején nézni, és hagysz neki 300 évet, a 300 év végén biztosan látod már, hogy amiket mondtak róluk, vagy mondtak magukról, vagy amit én véltem róluk, az mennyire állta meg a helyét. Tehát én most itt fogom meg a dolog lényegét, amit biztosan ki lehet jelenteni róluk, és független, hogy ki mit mond róluk, meg ők magukról mit mondanak, egy dolog biztos, hogy ezek a történelem mérlegén megállják a helyüket. És ezek a következő. Tehát a humanizmus alapján épült fel, a katolicizmusra, vagy az akkori egyházra adott erőteljes ellenválasz, mozgalom, a szabadkövesség, és ami a célja, az az, hogy mindenki a maga társadalmi idejében, a maga országában, a maga helyén, anélkül, hogy összeesküvéseket szőnének egymás között, vagy igazítanák egymáshoz alapvetően a dolgokat, mindenki a maga területén építse, terjessze ezt a szellemiséget, ami a szabadság, egyenlőség, testvériség szellemisége, terjessze azt a szellemiséget, hogy alapvetően egy szabad államért küzdenek, egy olyan ér, amiben minden ember egyenlő. A vallás, szabad vallásgyakorlás, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy vallás sem kerülhet monopol helyzetben. Nyilván ezért került céltáblába a katolikus egyház vagy a nagy egyház. Mert ugye a nagy egyház domináns szerepet vett, minden más vallást leírt, illetve összefonodott az állammal. Tehát a szabadkövességnek mindig is célja volt, hogy ezért is volt célja, hogy a katolikus egyház hatalmát megdöntse a maga országában, hogy meg tudja valósítani ezt az egyenlőségnek ezt az elvét. És a másik az, hogy mivel a realitás mégiscsak az, hogy nagyon sokféle ember van egy kupacban, egy társadalomban, és különböző vallások vannak, és ezek erőteljes vallások, fönn kell valahogy tartani a rendet. A rendet ők úgy gondolják, kétféle módon lehet fönntartani, az egyik a demokrácia, vagy egy állam, egy országban demokrácia van, a másik pedig az alkotmányos monarchia. Ez azt jelenti, hogy van egy uralkodó, egy vezető, amit gondosan körülírt szabályok mentén uralkodik azon a rendszeren, ami van. Tehát nem demokratikus, azt mondanak ebben az értelmében, hanem egy uralmi rendszer, de mindenkinek az akarata van benne. Említettem régebben a római példát erre, hogy van egy erős kezű vezető, akinek önként alávetjük magunkat. Tehát ezek az alapeszmék, amit mindenki a maga útján elkezdett építeni. Tehát Franciaország, Anglia és USA. A USA-ba kezdjük inkább Franciaország a kiindulási gyökere, a mi történelmünkre, Európa történelme legnagyobb hatása vannak. Az angliai ág oda érkezett, hogy igazából az egész angol vezetési háza, királyi háza, uralkodó háza, lordok háza, az mind teljesen, ennek szerves része a szabadkövesség, független attól, hogy nem politizálnak, de azt a szellemiséget, amit képviselnek, azt a szellemiséget valósítják meg az uralomban, tehát a társadalom formájában. Ugye Anglia egy érdekes kérdés, mert amikor a római, a katolicizmus megpróbálta kiterjeszteni a hatalmát rá, meg a római egyház, akkor egy darabig hagyták, utána kiszálltak ebből a függésből, és létrehozták a maguk rendszerét. Ez azt jelenti, hogy az anglikán egyház és a királynő, vagy a király az egy cég lett, tehát egy fedél alá hozták, és megcsinálták ugyanazt, amit a pápa, hogy ugye az ország vezetője, ugye ma azt hiszem, hogy a királynő az egyháznak a feje valamilyen módon, tehát ő... Tese? Oké. Okay. És a harmadik az, hogy ugye náluk teljesen egyben van az egész, tehát az eszmeiség, a vallás és a gazdaságpolitika minden egy kupac van, tehát Angliában megcsinálták azt, amit akartak, tehát minden egy kézben van. Az Egyesült Államok az ugye egy szabad ország volt, ahova Angliából, Franciaországból, Európából rengeteg ember ment ki, de nagyon erős hatással volt rájuk a francia és az angol ág, az egész történelmük ugye erről szól. És amikor volt egy hatalmas forradalom, amiben megpróbálták magukról ezt az igát lerázni, és megtörtént az államalapítás, akkor ugye a Washington és az alapító atyák, akik az egész alkotmányt megfogalmazták és lerakták az alapjait, éppen most olvastam erről egy tanulmányt, az államalapítóknak a 98,5%-a szabadköműves volt. Másfél ember volt benne, vagy másfél százalék volt, aki nem volt szabadköműves. Az egyik, aki megfogalmazta az okiratot, a másik, aki aláírta, vagy beterjesztette, de mindenki az volt. Tehát magyarul az USA-ban is rendkívül erős hatása volt ennek a szellemiségnek, ennek a gondolkodásnak, az új világ, ugye a szabad világ gondolatában, Angliában és a Franciaországban és ezen keresztül Európában. Tehát ez a három nyomvonal van, és mind a háromban rendkívül meghatározó a szabadkövességnek a szerepe. Nem feltétlenül az övéké az összes szerep, és nem is akarom ezt mondani, de nagyon fontos szerepük van. És amikor erről beszélünk, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, demokrácia, vallásszabadság, egyenlő gondolkodás, egyenlő esélyek, ezek mind olyan szép gondolatok, jó gondolatok. Ennek az ára viszont az, hogy az egyik, hogy a katolikus egyháznak az egyeduralmát megdöntötték, szétválasztották az államot a vallástól, és utána szépen gondosan leépítették az egész dolgot, hogy az oktatásban a kereszténység és a gondolkodás nem lehet több, mint egy elem. Tehát igazából akik így nagyon drukkolnak annak, hogy a katolicizmus pusztuljon, azok mindezt a szekeret húzzák, de ennek a következménye és a mellékterméke az az, hogy maga a kereszténység, maga az igének a tekintélye, maga a kereszténység, amit ugye általában az emberek ismernek, annak az imázsa is ezzel párhuzamosan megy lefelé. Tehát összegezném, ez a mozgalom alapvetően ilyen szépnek tűnő célokat tűz ki, nem biblikus célokat természetesen, általunk ismert világnak a szellemiségének egy jelentős részében nagyon komoly behatással vannak, és ha szellemi értelemben nézzük, akkor én úgy tudnám összegezni, hogy a tudás, a jó és a gonosz tudásának, a tudásnak a mozgalma ez, a munkának, a teljesítménynek, a hozzáadott értéknek, az, hogy hasznos tagja legyél a társadalomnak, a világnak, ennek a mozgalma. A harmadik az, hogy a humanizmus eszmének a megvalósítása társadalmi méretekben, ahol az ember fel van emelve, és az egész nézőpont, minden, ami onnan a világot nézzük, az az embernek a nézőpontja, nem az Istennek a nézőpontja. A negyedik, hogy mivel ez az egész mozgalom a világ befolyásolására épül és gondolkodik általuk egy egészségesnek tartott módon, nyilván magába kell gyűjteni a nagyvilág értékrendjeit és a vallásokat és nagyon sok-sok minden együtt. Tehát az egész rendszer arra van kitalálva, hogy minél több ember, minél több vallás, minél több szellemiséget tudjon önmagában gyűjteni. Mivel a kereszténységre és az igére, az Isten országára is úgy néznek, mint egy a sok közül, nyilván ehhez nem kell más csinálni vele, csak ki kell belőle venni a lényeget. Tehát ezt akkor lehet a kereszténységet begyúrni ebbe a rendszerbe, akkor tud kompatibilis lenni, hogyha elvonatkoztatunk attól a ténytől, hogy van Isten és élő Isten van, és elvonatkoztatunk attól, hogy a zsidóság és a kereszténység egy az élő Istent képviselő közösség. Amikor azt látod ma, hogy a kereszténységnek az imázsa lement, és az élőhitű kereszténység is csak egy a sok közül, akkor tudnod kell, hogy ez ezért van, mert ebben ők nem tudnak válogatni, nem is akarnak válogatni, hogy megkülönböztessék a kulturális keresztényt az élőhitű kereszténységtől. Hatása volt a gazdasági életre, politikára, a társadalmi életre kialakulás és a kereszténységre. Múltkor érintettem, hogy a kereszténységre is nagy hatása volt. Erre is majd ki fogunk térni néhány esetben példában, hogy hogyan. Ennyit akartam mondani, tehát ezen a nyomvonalon fogunk végigmenni, ezen a három nyomvonalon, tehát az egyik a szabadkövesség, a másik a New Age, a harmadik pedig ez a gazdaságpolitikai oldal, és azokat a részleteket fogom elmondani, amik ugye ma hasznosak. Az alapkérdés az az, hogy a pszichológia tudománya és a hitünk, vagy a keresztény élet hogyan viszonyulnak egymáshoz. Pontosan nem értem, mit akarsz kérdezni, de egy dolgot igen, talán, hogy mondjuk egy keresztény ember hogy álljon egy pszichológushoz, egy pszichológus ember milyen hasznot vagy kárt tud tenni egy keresztény emberbe, ha elmész hozzá. Én azt tudom csak erre válaszolni, amit én gondolok erről, vagy hiszek, lehet, hogy mások értékesebben is hozzá tudnak szólni. Én amit gondolok róla az az, hogy a lélek, amiben a pszichológia buvárkodik, az csak olyan, mint a számítógépen a monitor. Tehát az egy felülete a lényünknek, egy eredménye a bensőnknek, a belső világunknak egy eredménye. Én azt gondolom, hogy olyan ember, aki nem ismeri Istent, csak úgy tud erre hatni, vagy úgy tudja értelmezni, amiket ebből megismer a saját maga világa szerint. Tehát én nem gondolom azt, hogy alapvetően pszichológusok sokat tudnak egy keresztény embernek segíteni. Mondjuk ilyenekbe igen, hogy hát nem aludtam 72 órája, hát akkor aludj, tehát ezt megteheti. Vagy ad rá gyógyszert, vagy ilyesmi, vagy egy konfliktus kezelés, hogy tud rá biztos valami ötletet adni, hogy mit tudom, férjem minden este hazajön és agyba főbe ver, akkor azt mondja neki, hogy vagy zárkózz be, vagy költözz el, vagy adj neki tablettát. Tehát valamit tud vele kezdeni, de nem fog tudni alapvető változásokat az embernek a belső világába okozni. Én egyébként azt mondom, hogy nagyon óvatosnak kell velük lenni, mert hihetetlen bátrak és hihetetlen erőteljes tanácsokat tudnak adni az embernek, hogy mit csináljon. Mint tudjuk, az ateizmus, vagy az, hogy nem hisz valaki Istenben, az is egy vallás. Tehát egy értékrend, egy valami. És amikor én segíteni akarok egy embernek a lelki problémáiban, akkor ezt az értékrendet fogom átadni. Tehát a pszichológia az nem egy száraz tudomány, hogy kapcsold be a gombot, nyom fel a kapcsolót, vegyél el belőle kettőt, tegyél hozzá hármat, hanem az egy sokkal mélyebb valami. Én összegezve azt gondolom, hogy inkább menj el egy pásztorhoz, vagy egy lelkigondozóhoz, vagy bárki ez a testvéreid között, akiben látsz erre ajándékot először. Ha olyan dolog van, ami gyógyszeres kezelést igényel, akkor nyilván egy pszichiáter vagy egy pszichológus tud segíteni, de nagyon óvatosnak kell lenni velük a kitárulkozásba, inkább így mondom. Igen. És válogass bölcsen közöttük. Igen, tehát keres újjászületett keresztény pszichológust. Van néhány, de nem túl sok, és csak ajánlásra. Tehát olyat, aki egy olyan emberen segített már, akibe te megbízol, felnézel. Orvos. Egy pszichiáter. Minél szárazabb a... Tehát ugye az a kérdés, hogy hogyan viszonyunk az orvosokhoz, ugyanebben az esetben, hogy esetleg egy orvos nem tud-e segíteni. Szerintem ez egy elég messzire vívő kérdés. Én amit gondolok az, hogy minél szárazabb a tudomány, tehát minél inkább fizikai, biológiai és kémiai alapokon áll, annál jobb. Tehát mondjuk, ha létezne léleksebész, aki ugye azt csinálja, hogy összerakja a csontot, begipszel és hazaküld, akkor menj egy ilyenhez. De aki már, aki ezt tudományosan műveli a lélekbúvárkodást, ott azért nagyon kell vigyázni. Ugye a pszichológiai betegségnek, pszichiátriai betegségeknek mindig vannak biológiai tünetei, és az alaporvos tudomány ezeket a biológiai tüneteket kezeli. Tehát ad rá gyógyszert, ami aztán visszaad az emberre, de az igazi belső problémákat nem is ismerik. Hát azt se tudja, hogy mondjuk akkora bajban van, hogy ha most meghal, akkor elkárhozik. Mondjuk ezt se tudja. Aztán nem fogalma nincs arról, hogy Isten mit gondol róla. Tehát nem hiszem, hogy túl sokat tud neked segíteni így a mély dolgokban. Ha meg véletlen tud valamit, mondjuk egy ilyen kis karmás, csakrás, ilyen-olyan kis receptet, azzal pedig nem hiszem, hogy beljebb leszel, sőt inkább kijebb.
A katolicizmusról hadd mondjak egy gondolatot. 2007-ben az első ilyen városmisszió adott elő a Szent István Bazilikában Ralph Martin. Ez egy teológus professzor, a Detroit Szeminárium teológia professzora, és arról beszélt, érdemes elolvasni, a Jó Hír Neobészún ott van a Hit és Evangelizáció címmel megtaláljátok, arról beszélt, hogy már a II. Vatikáni zsinat leszögezte azt, hogy evangelizálnunk kell a katolikus országokat is, mert megtanítottuk nekik azt, hogy mi az engedelmesség, de nem tanítottuk meg az evangéliumot. Aztán az összes pápa, aki azóta volt, mindegyik leírta ugyanezt, hogy ezt meg kellene csinálnunk. Az alatt a II. János Pál az 83-ban, vagyis 27 évvel ezelőtt beszélt erről, hogy ezt meg kéne tenni. Ebből is látszik, hogy mennyire, hogy milyen a katolikus egyháznak a szervezete, hogy a főnök kiad valamit, ugye, és az milyen gyorsan jut el az alsó szintekre. 27 év alatt nem jutott el, mert azóta sem beszélnek erről. Ralph Martin itt leírja azt, hogy igen, az efézusi levél ott van, kegyelemből van, hogy a mindennek a lényege, a legfőbb parancs, Krisztus kell hirdetnünk mindenkinek. Fiam az alig egy fél évvel ezelőtt beszélt egy gyerekkel, és azt se tudta, hogy efézusi levél van, és kiderült, hogy most végzett a katolikus hitoktatói iskolába.
Nekem nagyon az az érzésem egyébként az egésszel, hogy semmilyen szervezet, ami ilyen világméretekben gondolkodik, nem tud tekintettel lenni az egyének az érdekeire. Tehát a katolikus egyház ugye a kereszténységet képviseli a világon, de nem tudja képviselni az evangéliumot és az örömhírt és az életet, mert nem is lehet. Istennek soha nem volt ez a terve és az útja sem, hogy az állam és az egyház forjon össze, terjedjen el az egész világon, és aztán töltse föl tartalommal azt a rendszert, amit csinált. Az evangélium és az élet mindig fordítva terjed, az egyéntől terjed, és lentről épül fölfele, nem föntről lefele. Tehát nekem az az érzésem, hogy az egyházvezetőknek a célja mindig is a világuralom és a világra való legnagyobb hatás volt, a népnek, aki az egyházban tartozik, pedig az egyéni célja lehet az evangelizáció és a megújulás és a bármi, de sohasem fog találkozni a vezetőknek az érdekeivel, mert a vezetőknek az érdeke az uralom és a befolyás, az egyénnek az érdeke pedig az, hogy megélje a hitét és hasson más emberek sorsára. És ezért van az igazából, hogy ha megnézitek, a katolikus egyház az ő végzi a Földön talán a legtöbb ilyen karitatív dolgot, ahogy a szegénység, az éhezők, ilyen dolgot tett, Rahedli olyan dolgot csinál, ami nagyon szép és jó, csak nincs benne az evangélium. És mielőtt így teljesen lerántanánk róluk a lepedőt, azt mondtuk az elején, hogy ahol az ige ott van, és emberek vannak, ott mindig megvan a lehetőség annak, hogy valaki keresi az igazságot, és keresi Istent. És a Szent Szellem dolgozik minden ember életén, hogy megnyissa magát Isten előtt, Isten munkája előtt. És ebben nem személy válogató. Tehát én azt hiszem, hogy katolicizmus ide vagy oda, semmivel sem fektet kevesebb energiát Isten ebben a közegben, mint mondjuk belénk. Tehát azt mondani, úgy ámblok egy egyházról, hogy ez teljesen gáz nem lehet, nem is szabad, egyszerűen csak azért, mert alábecsüljük akkor Isten, ez az egyik oldal. A másik oldal, ha mint szervezetet nézzük, akkor viszont muszáj megállapítani ezeket a dolgokat, illetve ha valaki kérdezi, hogy milyen bizalmat szavazon ezeknek a szervezeteknek, akkor nyilván nem mondhatod azt, hogy hú, menjél csak, bátran, rendben van, majd a Szent Szellem munkálkodik az életedbe. Tehát ha a saját kislányodat, vagy feleségedet, vagy férjedet nem küldenéd oda, és nem bátorítanád abba, hogy ott legyen, akkor mással se tedd, hogy majd csak az Úr gondot visel. Tehát ne tedd, de ne is, mégis keresztény egyház, és nem szabad beleesni ebbe a csapdába, amiben történelmesen annyian beleestek, hogy fegyvert fogtak a másikra, és végrehajtják végig az ördögnek ezt a projektjét, hogy az oszmegos uralkodj ebben, azzal vagyunk elfoglalva, hogy egymást nyírjuk. Akármilyen érdekesség, ugye a Jehova tanúinak a Antikrisztus képe és az egész 666 és az égvilágon minden a katolikus egyház és a pápa. Hetednapi adventizmusnak az Antikrisztus képe és a minden hajszál pontosan ugyanez. A szabadkönyvességnek az antikrisztusi képe szólnak az ő teológiájukon belül a katolikus egyház. Tehát mindenki, aki ellenzéki mozgalomból indult és csinálja a dolgát, az mind ugyanoda jut, hogy egyetlen élet célja van, hogy eltörölje a másikat a földről, hogy ő érvényesülni tudja. Mi ne csináljuk ezt, tehát semmilyen szinten, de ne is legyünk ostobák, vagy igénytelenek, vagy szeretetlenek a másik ember iránt, akinek ezzel gondja van. Szokták mondani, hogy van nagyon sok hithű, aranyos, kedves, tényleg értékes, újjászületett ember a katolikus közösségekben. Én azt mondom, ha van ilyen, akkor őket tudja Isten vezetni, és ha tényleg ilyenek, akkor eldönthetik, hogy mit csinálnak. Ha nem ilyenek, akkor pedig nem mondjuk róluk, hogy ilyenek, hanem építsük őket, és osszuk meg velük az életünket, meg a hitünket. Nem tudom, hogy kinek volt valaha gondja, vagy kérdése a karizmatikus pünkösdi mozgalmakkal kapcsolatban. Mennyire vagytok képben, mennyire vagy karizmatikus és pünkösdi mozgalmakkal kapcsolatban. Ők is ugye keresztények, ezt tudjuk, és éppen ezért nagyon óvatosan szeretném ezt a kérdést megközelíteni, de majd fogok róluk beszélni. A pünkösdi mozgalom kialakulásában is eddig benne voltak a szabadkönyvesek. Ha hiszünk a karizmákban, tehát azt mondjuk, hogy a Biblia szerint léteznek karizmák, akkor tiszteletben kell tartani ezeket a dolgokat, de nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogy egy adott közösségnek az életében, vagy egy adott személynek az életében azok a jelenségek, amikben van, és amik követik, azoknak mi a forrása. Ez alapvetően is azt gondolom, hogy egy természetes megközelítésünk, hogy óvatosak vagyunk, de annak a fényében, a történelmük fényében és a szabadkönyves befolyásnak a fényében én ennél még 15-ször óvatosabb vagyok ebben a kérdésben. Ha Isten segít, akkor majd fogok róla kicsit beszélni, de nem akarok nagyon, mert nagyon belenyúlhatok bárkinek ezzel a lelkivilágába, illetve többet nem is szabad mondani, mint amit az ember meg van győződve, hogy Isten mutat, de azt gondolom, hogy óvatosnak kell lenni. Csak egy tanulságot szeretnék így levonni. Emlékeztek, beszéltünk sokat az Édenről, és arról a pontról, amikor az első emberpár ugye elesett, elbukott, ott így elvágták a köldögzsinort. És ha ott akkor abban az időben vizsgálod, akkor csak egy ilyen icike-picike kis rés volt a valóság és a következmény között. Tehát nagyon, nagyon picike dolgon csúszott el a dolog. Ez olyan, mint amikor van egy nagy jéghegy, és így hozzá van nőve a parthoz, és egyszer csak így elreped ott valami. Nem változik semmi, nem látsz olyan különösebb dolgokat, de ott valami elreped. És ahogy a tenger mossa, meg mozog, ez a jéghegy egyszer csak így elindul. Elindul. És ez a távolság először fél milliméter, egy milliméter, két milliméter, de ott, amikor ez keresztül repett, ott eldőlt a sorsa. És ugye amikor beszélünk arról, hogy mivé lett a történelem, akkor erről a jéghegyről beszélünk. Tehát egy ilyen hatalmas katymaz alakult ki belőle. Tehát amiről itt két hónapja szó van, az ezt mondja, a vallások, a millió dolog, ami kialakult, ez mindennek a következménye. És amit akarok ebben mondani, hogy ugye múltkor azt mondtam, hogy két lehetőséged van arra, hogy elbánjál az veled szembe jövő dolgokkal. Az egyik, hogy összehasonlítod a hiteddel és az Isten ismereteddel. A másik, hogy utána jársz és megnézed ezeknek a mélységeit. És amikor összehasonlítod a sajátoddal, akkor gyakorlatilag csak azt kell csinálni, hogy meg kell nézni ezt a részt. Tehát, hogy ez az, ami én vagyok, ez az, amit én Istenről tudok, ez a békességem van felőle, Isten szelleme igen erre, a Biblia igent mond rá. És ha nem, akkor nyugodtan húzd meg ezt a vonalt, és hagyj ússzon el a jéket. Tehát nincs között hozzá. Ez az egyik megközelítés, és ez egy nagyon ettől nagyon egyszerű igazából kereszténynek lenni és hívőnek lenni. Hogy anélkül, hogy bármit itt elmondtam volna, vagy bárkitől bármit hallottok, vagy olvastok, a legegyszerűbb és a legfrissebben újjászületett hívő embernek is megvan ez a lehetősége, hogy amikor szembe jön vele egy dolog, akkor el tudja arról dönteni, hogy az Úrtól van, vagy nem az Úrtól. És ha nem az Úrtól van, akkor hagyni kell elúszni a szónak abban az értelmében, hogy nincs hozzá közöm. Ha bölcsességet akarunk ezekben a dolgokban, akkor pedig muszáj kicsit utána járni és a mélyére nézni, és ez leginkább azért fontos, hogy a döntéseinket bölcsen tudjuk hozni, illetve azokat az embereket, akik ebbe benne vannak, tudjuk segíteni.
Hogy érdemes nagyon-nagyon óvatosan bánni ezekkel az egyházakkal, akik itthon vannak, mert nem tudom, az Alfa kurzus biztos hallottatok már róla, megismeritek. Alfa kurzus. A mi gyülekezetünk is ennek része és tagja, és az Alfa kurzusokat indítják. Egy kiváló evangelizációs módszer, ami egy ilyen szinte franchise jelleggel működik, egy 9 vagy 12 előadásból álló sorozat, nem tudom, egy 10-20 ember, ismerősök, barátok összeülnek, és akár videóról, akár valamelyik előadó során végigmennek azokon a témákon, hogy mi a hit, mi az egyház, mi a Szent Szellem, hogyan imádkozzunk, és így tovább. És kiváló, azt gondolom, hogy én ennek köszönhetem, hogy itt vagyok. És hát az egyik, talán van, aki ismeri, közös ismerősünk, itt is szokott lenni a János, időnként az eredményes élet találkozón lett, ennek egyébként a hazai főtitkára, ő irányítja. Most az a helyzet, hogy engem elhívtak egy Alfa kurzusnak a hatásbeszélőnek, és nem is a kurzus volt, ez egy szeminárium volt, ahol összejöttek a hazai olyan vezetők, akik Alfa kurzust akarnak indítani. Körülbelül 100-an voltak, és azt akarom nektek mondani, hogy a Péterfai János volt ott tőlünk, Duló Ati, mert szintén indítottak ilyen Alfa kurzust, és hogy figyeljetek, ide 80% katolikus volt. Tehát akik ott voltak, 80% katolikus, pap vagy lelkész vagy vezető volt. Kisebb százalék volt református, evangélikus és egy nagyon kevés szabad keresztény, mint például a mi gyülekezetünk. Az érdekes, mert mi komoly evangelizációt végzünk, ők nem, nekik ez újdonság. És hogy azt akarom mondani, hogy én ott leültem, ebédeltem, beszélgettem velük reformátussal, református hölgy lelkésszel is, és evangélistával is beszéltem, katolikussal is, figyeljetek, teljesen nyitottak, és teljesen tudják, hogy miről van szó. Tehát azt akarom mondani, hogy biztos lesz meglepetés, amikor az elragadtatás lesz, hogy néhány katolikus pap is itt fog maradni, meg mások is, és nem tudják ezt megmagyarázni, de hogy figyeljetek ide, így nagyon nagy nyitottság van most itthon, hála az Úrnak, és pont azok az egyházak, vagy azok a vonulatok, amelyekről itt az Anti is szót ejtett, hogy hát azért Sátán igen rendesen belenyúlt ezekbe. Volt szerencsém valakivel beszélgetni, segítséget kért tőlem valami egészen más ügyben, és azt mondta, hogy problémája akadt az APEC-kal, és hogy segítsek neki. A lényeg, hogy mondja, hogy hát pedig ő már gyertyát is gyújtott, és Máriához imádkozott. Azt mondtam neki, hogy rossz felé imádkozol. És kapott egy gyors evangéliumot így 15 percben. Éppen tegnap találkoztam vele személyesen, hogy megdöbbent ezen, hogy Máriából bálványt csináltak. És így megértette, hogy miről szól ez a dolog. Tehát, hogy azt szeretném csak mondani, hogy szerintem kezeljük helyén a dolgokat, és amikor beszélgetsz valakivel, akkor azt hiszem nemrég volt erről szó, hogy próbáld megérteni őt. Tehát, hogy először őt értsd meg, és ha megértetted, akkor fogsz tudni neki gyakorlatilag egy utat mutatni Krisztus felé és az újjászületés felé. És hogy valahol azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb.
Ja, én így gondolkodtam ezen, hogy amit mondtál is, hogy gyakorlatilag ez hogy lehet egyáltalán hasznát venni annak, amiről itt beszélgetünk, és oda jutok, hogy szerintem, ha azt megjegyezzük, hogy a világban alapvetően nem lehet megbízni. Ezt tudjuk, ebben szerintem jól vagyunk tanítva, meg tudjuk is. De nem szabad naívnak lenni abban, hogy a folyamatok azok nem tervezettek, és nem nagyon-nagyon-nagyon tervezettek, és hatalmas erők. Ez szerintem ez egy fontos része ennek az egésznek, amit itt csinálunk. Hogy tudjuk, hogy régóta jön, nagyon messzire megy, és hihetetlen erőteljes. Tehát ne legyünk naívak.
Mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy hetente összehozol minket. Hálásak vagyunk ezekért a pásztorokért, tanítókért. És hálásak vagyunk, hogy egyenesen tőled tanulhatunk, és kapcsolatban lehetünk veled. Tartsd meg ezt a jó szokásunkat, és add nekünk, hogy többeket az igazság ismeretére juttassunk. Kérjük áld meg a hétvégénket, vezess minket az Isten tiszteletre vasárnap. A te drága szent nevedben kérjük ezt, Jézus. Ámen.